Testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott teljes szakaszra tekintettel, különösképpen a Kolossé levél második fejezetének első két verseiben a következőképpen. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, és a laodíceaiakért, s mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük megbátorodjék. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a mai Isten tiszteleten az igehirdetést szeretném nagyon tömören, lényegre törően összefoglalni, hiszen az Isten tisztelet második felében Káplán György énekművész, a muzsika szentlelkes dicsőítése által indít el bennünket a 2026-os esztendőben. Köszönjük, hogy feleségével együtt itt van és szolgál közöttünk. Az egész Isten tisztelet nem lesz több egy óránál. Én is egy negyed órát szeretnék körülbelül az ige magyarázattal tölteni az Úr kegyelméből, és ő is egy negyed órás, 20 perces szolgálattal készült közöttünk. Ezt az ige szakaszt már hallották a testvérek. 30-án erről az ige szakaszról szólt az ige hirdetés, a Kolossé levél második fejezetének elejéről. Majd odaugrottunk a Kolossé levél 4. fejezetére, január 1-én, ahol az apostol az imádságról szól, hiszen a Magyarországi Református Egyházban ez az esztendő az imádság éve, így mindjárt az elején célszerű volt, hogy az imádságról adjunk egy tanítást a gyülekezetnek. És most visszatérünk a folyamatos ige magyarázat elvét követve, ehhez az igéhez, csak hogy egy teljesen más optikával szeretném most ezt az ige szakaszt megvilágítani, rámutatva arra, hogy Isten igéje milyen gazdag, és amikor a 30. Isten tiszteletre készültem, akkor valójában már ez az ige hirdetés is megszületett. 30-án arról szólt az ige hirdetés, hogy mit jelent az a teljes bizonyosság, amiről szól az apostol, kitámasztja ezt a bizonyosságot, kibe vetett ez a bizonyosság, és hogy milyen gyönyörű az élet útunk, hogy folyamatosan Krisztust megismerve haladunk a teljes bizonyosság felé, és ha emlékeznek még a testvérek, akkor ennek a teljes bizonyosságnak hat rövid jellemvonását soroltam fel a felolvasott ige alapján. De van itt ebben az ige szakaszban még egy gyönyörűséges mozzanat. Mégpedig az, hogy az apostol mennyire szereti a gyülekezetét, a gyülekezeteit. Ez esetben a kolossébeli gyülekezetet, és mindazokat a gyülekezeteket, ahol járt, és ahol Isten szent lelkének a segítségével emberi szívek nyíltak meg, és gyülekezetek jöttek létre. Még abban a helyzetben is, ahol nem volt könnyű az apostolnak a szolgálat, és valamikor a korintusi második levelet is végig magyaráztuk, ami egy példája annak, hogy mennyi küzdelem, félreértés, bántás is jellemezte az apostol és a gyülekezet kapcsolatát, és az apostol ezzel mindig felül emelkedett, és mindig a krisztusi szeretettel próbálta a problémákat, a nehézségeket kezelni. És itt a kolossébeli gyülekezetre gondolva, azoknak tagjaira gondolva, és ugyanez a krisztusi szeretet tükröződik itt a második fejezetben. Annak ellenére majd erről szólok, hogy ezt a gyülekezetet az apostol megbízására Epafrász alapította, az apostol maga személyesen akkor nem járt ebben a gyülekezetben még, és azt nem is tudjuk, hogy valójában eljutott-e oda. Kolossé egyébként, amely Törökország területén volt, a laodiceai gyülekezet mellett, amelyről a Jelenések könyve szól, ezért említi ezt a két gyülekezetet együtt, és a laodiceai gyülekezettel is volt küzdelem. De mégis ez a szeretet az, ami krisztusi szeretet, és minden nehézséget áttör. És erről a szeretetről szeretnék nektek négy tételben szólni, és mindegyik tételről tényleg csak röviden. Tehát mindegy szimfónia, négy tétel, és nem dolgozom ki, csak felvillantom ezeket a tételeket, és oda az a gondoljátok tovább, komponáljátok tovább a szimfóniát. Ez a krisztusi szeretet először is bátorító szeretet. Az apostol bátorítja a kolossé testvéreket, pedig bőven volt ott is probléma. Akik itt részt vettek ezen a füstölővel együtt 16 Isten tiszteleten, ami két hét alatt történt itt az ünnepekben, folyamatosan magyarázva a kolossé levelet, láttuk, hogy tévtanítók jelentek meg a gyülekezetben, ezeknek a tévtanításoknak a természetéről szóltam már, most nem akarok belemenni, egy óriási nehézség volt, ahol az Isten lelke munkálni kezd, ott mindig megjelenik a gonosz, hogy megossza a gyülekezetet. Ugyanakkor ott volt a körülöttük lévő pogány világ, mindenféle kultusza, mindenféle kísértése, óriási nehézség, hogy visszaesnek oda, ahonnan jöttek. Tehát volt bőven probléma. És az apostol nem a problémákkal kezdi meg, nem az intéssel kezdi, hanem a bátorítással. Vagy ki is emeltem itt a második vers elején, hogy megbátorodjék a szívetek. Mert a Krisztus szeretetéből mindig ez a bátorító hang következik, és azt mondja az apostol, mint egy leszögezi Isten mindent megelőző, kiválasztó szeretetére hivatkozva, hogy ti megismertétek a Krisztust. Pont. Az övéi vagytok. Tehát ne kételkedjetek a hitetekben. Hát ez a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletének a lényege is. Megismertétek a Krisztust, és ugye részleteztük azt is, hogy ez nem csak egy csodálatos tárgyi ismeret, megismerés, hanem felismerés, hogy életetek egy pontján valóban felragyogott a Krisztus, és az ismeret megtelt szívbéli bizalommal, amivel vallhatjátok, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, és a ti életetek személyes megváltója is, és amiből következik az az út, amin elindultatok, hogy hát akkor, ha megismertétek a Krisztust ebben a pogányi világban, éljetek is a Krisztus rendje szerint, vagyis megismertétek őt, de jó, töltsön ezzel benneteket örömmel, mindenféle gondot letéve, és elindulva az ő útján haladtok a teljes bizonyosság felé, mert a keresztény élet titka ez a csoda, hogy elindultunk, Isten fogja a kezünket, nem engedi el akkor sem, ha mi elengedtük, és haladunk ezen az úton a teljes bizonyosság felé, egyre nagyobb, egyre érettebb, egyre boldogabb lesz ez a bizonyosság, még a színről színre látásban teljessé lesz ez a bizonyosság. És milyen bátorítás van ebben, értitek, hogy nem a bajjal kezdeni, a rosszal kezdeni, a nehézségekkel kezdeni, amiben bele lehet fáradni, bele lehet süllyedni, bele lehet keseredni, bele lehet fulladni, mert a világban ma is ezernyi tévtanítás van, meg ezernyi kegyességi irányzat, meg itt van körülöttünk a pogány világ. De ez a lényeg, hogy ti megismertétek a Krisztust, felismertétek, hogy ő az Úr, és elismertétek, hogy rajta kívül nincs más szabadító, nincs más megoldás. Így is mondhatnám, hogy Nincs más lehetőség a boldogságra, csak is ebben az élő hitben. És ti nem csak megismertétek, hanem felismertétek, elismertétek, hogy ő az Úr. Az a bátorító hang. Ez olyan jól esett. Itt 2026 kezdetén. Hát emberileg itt elkezdünk gondolkozni, hogy mi minden történhet, meg történik ebben az esztendőben. Most csak arra gondolok, hogy országgyűlési választások, meg teljes közegyházi választások, és ez csak a felszín. Olyan jó megerősödni abban, hogy bármi történik, az Isten akarata érvényesül, és az tökéletes jó akarat, és bármi történik, és semmit nem változtat azon, hogy mi az övéi vagyunk, és haladunk a krisztusi úton. Kedves testvéreim, minden ige hirdetés, minden keresztény bizonyságtétel lényege, hogy ezzel a bátorítással kezdődik, és ezzel a bátorítással, az ebből fakadó örömmel fejeződik be, hogy ezzel az örömmel menjünk ki a templomból. Ezért mondta nagy teológus Barth, hogy evangélium törvény, és újból evangélium. Bátorítás, mi következik ebből, amiben lehet intés, profétai hang, mi az, ami nem jó, az ige szerint, de újból, hogy van megoldás, úton vagyunk. Újból az evangélium. És ez egy feladatot is ró ránk, hogy mi pedig, akik itt megbátorodtunk, alkalomról alkalomra, merjük egymást bátorítani a mindennapokban. Házasságban, családban, munkahelyen, a feladatban. A hétköznapok nehézségei között is nem akarom részletezni, hogy miért fontos ez a bátorítás, és ez a keresztény küldetés. Mert ez a krisztusi szeretet, ez bátorító szeretet. Utána a második tétel, ezt még rövidebben, hogy ez a szeretet egy ragaszkodó szeretet. Képzeljétek el, annak ellenére, hogy személyesen nem találkoztak, vagy alig valakikkel. Ott Kolossében az apostol, és a Kolossé gyülekezet tagjai. Megbízta Epafrászt, azt hirdette az evangéliumot, Pál apostol megbízásával, létrejött ötte egy gyülekezet, Epafrász vitte a hírt, hogy de csodálatos, és akkor az apostol megírta bátorításként ezt a levelet, mert közben Epafrásztól aggodalmat is kapott arra nézve, hogy ugyanakkor nagy bajok is lehetnek ebben a friss és fiatal gyülekezetben, hogy egy kis növekvő fát könnyű azonnal letörni. És azt írja, hogy na, távol vagyok tőletek. Veletek vagyok. Nem is ismerjük egymást személyesen. És mégis szeretjük egymást. Közösségben az Úrral, közösségben egymással, és ebben persze ott van az a vágy, hogy szeretnék elmenni hozzátok. Szeretnélek személyesen megismerni benneteket, és azokat a sokakat bátorítani, mondja az apostol, akiket még nem is ismerhetek személyesen. Mert ezért az élő hit az mindig Istennel és egymással való közösség. Személyes kapcsolat. De ha esetleg nem adatna meg, akkor is ott van az a boldog reménység, hogy oda majd találkozunk, mert akik itt a hitben fontosak lettek számunkra, bármiféle módon, azok oda át is a Krisztusban fontosak lesznek. Egy halleluja énekelte ezt annó, ha itt már nem is, majd ott a mennyben találkozunk, és ennek parafrázisára alkottak egy gyönyörű kórusművet, amiben van egy ilyen sor, hogy majd, ha itt már nem is, nagy örömmel ott találkozunk. Távol vagyok, de veletek vagyok. És vágyom a személyes találkozásra. És milyen nagy ajándék. És tényleg köszönjük az Úrnak egymást, hogy mi egyre többen személyesen találkozhatunk. És én meg vagyok rendülve azon, hogy itt a 16 Isten tiszteleten két hét alatt Füszön és Almádiba szinte mindig tele volt mind a két templom. Hogy megy mindenki a dolgára 2026-ban, és találkozunk bizonyos alkalmakon, sokszor vagyunk távol egymástól, de vágyunk a személyes találkozásra, hogy egymás hite által épüljünk, számon tartjuk egymást, gondolunk egymást, azokra is, akik személyesen nem tudnak már eljönni. A gyülekezet egy élő test látogatja azokat is, akik már nem tudnak eljönni. És eljön majd az az idő, amikor elmegyünk ebből a világból, hiszen előttem van 1990-től az a gyülekezet, ami teljesen más volt, mint akik most itt ülnek. És azokkal is az örök élet reménységében gondolunk, hogy majd oda át találkozunk. Távol vagyunk tőletek, de veletek vagyunk, és ragaszkodunk egymáshoz is. Ez a ragaszkodás. Ez egy átütő krisztusi szeretet. Hogy a gyülekezet egy nagy család. És nincs annál szomorúbb, amikor nincs ez a szeretet, és nincs ez a ragaszkodás. Amikor nézeteltérések vannak, amikor konfliktusokat nem tudnak kezelni, amikor mindenki a saját önző céljait akarja megvalósítani, még a Krisztus testében is. Áldott legyen az Isten, hogy itt nem így van. Hogy szerethetjük egymást, és ragaszkodhatunk egymásra. Ha távol vagyok, akkor is veletek. Hányszor eszembe jut egy testvér, hogy oppá, régen láttam. Miért nem szóltatok előbb, hogy régen láttuk. Ez is egy közös munka, és a Szentlélek juttatja eszembe, hogy távol vagyunk, és mégis veletek. Ez a boldog ragaszkodás. Tehát bátorító szeretet, ragaszkodó szeretet, és ez a szeretet példaadó. Példaadó szeretet. Ahogy tanultátok tőlem, mondja az apostol. Úgy szeressétek egymást, hogy nem lehetek ott akkor is. Érdekes, hogy az apostol meri magát példaként említeni. Pedig sokszor teszi ezt, sok levelében, hogy ahogy láttátok, és hallottátok tőlem, sőt merészeli azt mondani, hogy legyetek az én követői, mondja az apostol. Hát most az apostol követői vagyunk, vagy Jézus Krisztus követői. Ezzel az apostol azt mondja, hogy az Isten szent lelke által próbálok hiteles lenni, és amikor engem követtek, akkor valójában Jézus Krisztust követitek. A példaadás. Bátorítani egymást, ragaszkodni egymáshoz, és példát adni egymás szín előtt, meg példát adni a világban. Egészen egyszerűen úgy fogalmazhatom ezt meg, hogy van-e az életedben egy olyan keresztény testvér, akire nem istenítve nézel fel, de aki számodra hiteles, mint egy a hitben a mestered, akire tekintve, mint egy karizmatikus emberre tekintve követed a Krisztust, hogy látható módon őt követed, mert ő a példa a Krisztus követésében. Tehát egész egyszerűen a terepen ez így érthető meg. Áldott legyen az Isten, hogy nekem voltak olyan tanáraim, voltak olyan mestereim, volt olyan lelkipásztorom, aki ilyen értelemben példa, hiteles élet volt számomra, és őt követve, az ő példájából erőt, bátorítást, ragaszkodást merítve követhetem a Jézus Krisztust. Legyünk ilyen példák egymás számára. És végül a negyedik. Ezt tényleg nem tudom kifejteni, mert egy külön igehirdetés, hogy ezzel kezdődött a mai szakasz, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy mennyit küzdök értetek. Hogy ebben a bátorító, ragaszkodó és példaadó szeretetben ott van egyfajta küzdelem. Egyfajta féltő szeretet. Elmondtam már az okokat. És az apostol nem szégyeli kimutatni a szeretetét. Szeretném, ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, és mennyit küzdök értetek. A görögben valójában négy kifejezés van a szeretetre. Az erosz, a filia, az agapé, és elfelejtjük a negyedeket, a filadelfia. És a filadelfia ez a kimutatott szeretet. Tehát értitek, nem elég szeretni egymást,
azt ki kell tudni mutatni a másik ember felé, a testvérem felé, a lelkipásztorom felé, a munkatársam felé, tehát a házastársam felé. Nem elég szeretni, de ugyanakkor soha nem mondom neki, soha nem ölelem meg, hanem az igazi szeretet, ami agapé, az Philadelphia is kimutatott szeretet. Ott van élő gyülekezet, ahol a lelki pásztor szereti a gyülekezetét, a gyülekezet szereti a lelki pásztorát, ebben van a bátorítás, a ragaszkodás, a példaadás, és ezt tesszük egymással is, és ezt tesszük a világgal is. És ez sokszor küzdelem, mert hát annyiszor megbántjuk egymást, meg annyiféle gyengeség és nyomorúság van bennünk. Tehát amíg én itt vagyok, ez a gyülekezet biztos, hogy nem lesz tökéletes gyülekezet, amíg én itt vagyok. És mindig magammal kell kezdeni. De hogy küzdünk egymásért, a hitharcát harcoljuk, ragaszkodunk, megbocsátunk egymásnak. Ez az a féltő szeretet, ez a küzdelem ezért a szeretetért a gyülekezet közösségében, hogy maga a gyülekezet is példa lehessen. És aztán legyen erőnk a világban szeretni, mert egyébként megemésztjük egymást. Azt is elmondhatom, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy mennyit küzdök, értetek, itt a küzdelem alatt az agónia szerepel. Ez a teljes odaadás, hogy a kis családban, a nagy családban is. Hát szeretném, ha tudnátok, hogy mennyit küzdök, értetek, és mennyire szeretlek benneteket 36 esztendeje, és különösen szeretném megköszönni azt a szeretetet, amit 36 esztendeje kapok, kaphatok, kaphatunk tőletek. És nincs ennél nagyobb dolog. Íme a négy tétel, és lehet, hogy a negyedikre még visszatérek, egy gyönyörű szimfónia, Pál apostol szeretete kolossi testvérek felé, mely bátorító, ragaszkodó, példaadó, és a másikért féltő szeretettel küzdő szeretet, amelyben ott van az intés bátorsága, nehogy valaki félre vezessen benneteket, és még egyszer mondom, nagyon fontos, ott van a személyes kapcsolatokért való küzdelem. Szeretnélek látni benneteket, mert gyülekezet csak személyes kapcsolatban van, nincs online. És itt talán tényleg egy zárójelként, hogy úgy bánt, és azért bocsánatot kérek, hogy a személyes kapcsolatok kapcsán ebben a küzdelemben én csak restanciákat érzek. Hogy ennek se válaszoltam, hogy ezt se látogattam meg, hogy erre se mosolyogtam rá, hogy erre se jutott idő. Ezért bocsássatok meg, de igyekszem. Igyekszünk. Tehát átjár bennünket ez a krisztusi szeretet, mert megismertük a Krisztust. Hát az Úr áldjon meg bennünket 2026-ban is ebben a bátorító, ragaszkodó, példaadó és egymásért küzdő szeretettel, hiszen a végső harcot győztesen Jézus Krisztus már megharcolta. Amen.